És mert akkor azzal sok pénzt lehetett keresni valamikor a 90-es években, és hát ez a mindenféle ilyen gyerekekkel való, köszönöm, mindenféle gyerekekkel való küszködés, meg maradjon a pedagógusokra, küszködjenek velük ők, én nem foglalkozom az elkövetkező nemzedéknek a nevelésével, meg különben se értek hozzá, foglalkozzanak vele azok, akik értenek, mert a pedagógiához, meg a focihoz szokták mondani Magyarországon, mindenkiért. És, de aztán Isten mindig megállítja az embert, hogy azt csináld, amit az Úr rád bízott. Ne azt csináld, amivel esetleg úgy gondolod, hogy te több pénzt tudsz szerezni. Mert Isten a keveset is meg tudja áldani. Ahogyan beszéltünk az adakozás kapcsán nem olyan régen arról, hogy Isten mindig azt nézi, hogy mi van a szívbe, és amit az Úrnak adunk, mindig többet kapunk vissza, mint amit mi emberileg el tudunk képzelni. De Isten nem lehet becsapni. Tehát ő mindig látja a szívünknek a gondolatait, és hát Mózes ugyan beleegyezett, beszéltünk arról a múlt alkalommal, ebbe a döntésbe, amelyet ez a két törzs, illetve hát Manassé törzsnek egy része kért, és meg is kapták azt a területet, de valójában ezen nem volt Isten áldása, mert ő nem azt mondta, hogy a Jordánon innen, hanem keljenek át a Jordánon túlra. És hát, ahogyan ide érünk erre a 33. fejezetre, akkor látjuk, hogy egy rendkívül pontos leírást kapunk az egész vándorlásról, tulajdonképpen attól kezdve, ahogyan Izrael kijött Egyiptomból, egészen odáig, hogy átmennek a Jordánon másik oldalára, tehát itt Moábnak a fennsékjáról van szó, és részletesen leírja újra az útjukat, mégpedig, ahogyan itt az ige fogalmazza, hogy Isten mondta Mózesnek, hogy jegyezze fel részletesen, hogy hol jártak, és írja le azokat az állomáshelyeket, és ezt újra megemlíti az ige. Úgy két dolog volt ezzel kapcsolatban itt előttem. Az egyik az, hogy Mózesnél látjuk azt, hogy nem csak alázatos volt, hanem engedelmes volt. És úgy olyan érdekes dolog az, hogy mi is nagyon sokszor feljegyzünk dolgokat. És milyen jó az, hogyha megjegyzünk dolgokat, akár a gyülekezet előéletével kapcsolatban, vagy a családunkkal kapcsolatban, vagy akár a gyerekekre, vagy unokákkal kapcsolatban is, mert azt egy-egy alkalommal előhozhatja az Úr is az életünkbe, és hát emberileg nekünk is sok szempontból segítséget jelent, hogyha megjegyezzük azokat a dolgokat, amelyek korábban történtek. De van ennek egy másik vonatkozása is, mégpedig sokkal inkább az, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy jegyezz fel pontosan ezeket a helyeket, hogy hol jártatok, és azt mondják ma a Biblia tudósok, hogy ezeknek a neveknek tulajdonképpen nagyon sok részét már nem tudják újra kutatni. Azért nem tudják, nem azért, mert ügyetlen a mai emberiség, vagy nem lenne elég információs eszköze, hanem azért, mert a nevek többsége tulajdonképpen nem városnév. És ezek a tanyák, most így mondom, vagy ezek a táborhelyek, vagy a régi Károliba úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen a hadirendnek az állomás helyeiről beszél itt az ige. Ezek közül van, amiket megtalálnak, van, amiket nem találnak meg pontosan, hogy hol lehetett. De hogy ezek a helyek megvoltak, az bizonyos. És még két dolog volt előttem ezzel kapcsolatban, hogy ebből az egész ige szakaszból is láthatjuk azt, hogy Isten országában rend van. Tehát mindennek pontosan rendelt ideje van, ahogyan mondja máshol az ige a Prédikátor könyvébe, de olyan értelemben is, hogy mindennek megvolt a rendje, hogy mikor induljanak, mikor álljanak meg, meddig maradjanak ott, meddig, mikor induljanak el. És úgy eszembe jutott az, hogy vajon hogyan van ez a mi életünkben? Hogy mennyire az egyik üzenete nekem ennek az egész ige szakasznak az volt, mert először, amikor végigolvastam, hogy Uram, mit fogok én erről beszélni? hogy megálltak, elindultak, megálltak, elindultak. De az ige mindig bölcsebb, mint mi, hogy vajon ilyen rend van-e mondjuk a mi életünkbe is, és a mi életünkbe is ott van-e az a fajta szándék, hogy Isten országát építjük így pontról pontra. Tehát amikor gondolkodunk, és amikor tervezzük az életünket, sokszor a magunk életét se tervezzük meg. Fiatal korban azért az ember szokott erre gondolni. Később már lehet, hogy nem, vagy fordítva. Ki mennyire tudatosan éli az életét. De vajon mennyire van bennünk az tudatosan, hogy Isten országának azt a fajta szép rendjét, amelyet az Úr általam akar elvégeztetni abba a közösségbe, amelybe Isten engem helyezett, hogy azt a feladatkört én pontosan betöltsem, és betöltöm-e. És mondjuk erről készítek-e feljegyzést? Mert én azt gondolom, hogy sokszor nem készítünk, hanem éljük az életünket. És valahol olyan ez, az jutott eszembe, hogy hát a fiaim szeretnek biciklizni, én is szeretek, csak már annyit nem bírok, hogy sokszor azt nézik, hogy hol van az az autópálya, ami mellett elmegy egy olyan út, ahol biciklivel is el lehet menni. Mert valószínűleg, ha nem is pontos talán a kép, hogy Isten országában is így van, hogy a mi emberi útunk, meg Istennek az útja nagyon sokszor párhuzamosan halad, hogy az egyiken is lehet menni, meg a másikon is. De Isten mindig azt szeretné, hogyha azon az úton haladnánk, amelyet nem mi emberileg tervelünk el a magunk számára, akár a holnapi napra vonatkozóan. De mi meg az emberi elképzeléseket, vagy legalábbis én, az emberi elképzeléseket helyezzük előtérbe. Egy évre, egy hétre, egy hónapra, 10 évre, ki mennyire szokott tervezni. És mennyire fontos lenne az, hogy én biztos vagyok benne, hogy Isten ezt előre látta, hogy merre fog menni Izrael. És ezt feljegyeztette. Azért, hogy legyen a mi okulásunkra arra vonatkozóan, hogy ő hogyan akarja akár ennek a gyülekezetnek a jövőbeli életét elképzelni. Én nem azt mondom, hogy mi tervezzük el, félre ne értsenek a testvérek, és akkor majd Isten arra az áldását adja, mert ez soha nem megy. Hanem, hogy Isten mit akar. És annak mi emberileg, gyülekezetileg mennyire, jó, ez nem gyülekezeti óra, tudom, de mennyire tudunk mint gyülekezet alálni. És a gyülekezetbe mindenki, akinek bárki is legyen itt közülünk, akik most itt vagyunk, mert mindig arról beszéljünk, hogy én azt mennyire keresem, hogy Isten nekem mit akar adni feladatként, ha még eddig nem adott volna. Mert én biztos vagyok benne, hogy minden újjászületett hívő embernek Isten feladatot ad, és azt kell tudnom betölteni. Mert azt Isten kéri tőlem, hogy azt végigviszem-e. És nagyon szép ebbe a történetbe, hogy ez tulajdonképpen ennek a pontos leírását adja. Nyilván tudjuk azt, hogy a 40 év, illetve hát a vándorlás az ő engedetlenségük miatt következett be, és valószínűleg a különböző útszakaszok is, amely ebbe le van írva, szintén Izraelnek az engedetlenségéből fakadt. Én nem számoltam meg, valaki megszámolhatja, állítólag pont 40 név szerepel a leírásban. Talán ez sem véletlen, hogy így van, de gondolom, hogy inkább a maga az út a fontos, vagy maga az út a lényeges. A másik dolog, ami előttem volt, hogy vajon miért beszél erről részletesen ismét az ige? Tehát miért beszél erről még egyszer? Ugye lehetne ilyen emberi bölcsességeket mondani, hogy szokták mondani, hogy ismétlés a tudás anyja, és hát jó az, hogyha elismételünk, előbb a tanárokat emlegettem, a tanár is elmondja 10-szer ugyanazt, de én szerintem a gyülekezetben is nagyon sokszor elmondjuk ugyanazt. Tehát nagyon sokszor ugyanaz a dolog hangzik el, csak másfajta szempontból, mert valahogy mi emberek sokszor feledékenyek vagyunk, elfelejtjük a lényeket is. És miért mondja el Isten még egyszer? Ennek vannak konkrét okai. Például ilyen konkrét oka, hogy itt olvasunk Dofkáról és Áluszról, itt a 13. versben, 12.-13. versben, ez például a 2 Mózesben nem szerepel. Tehát vannak olyan táborhelyek, amelyeket ott megemlített, itt meg nem. És vannak olyanok, amelyeket itt megemlít, ott nem említett meg. Ez ugyanolyan, mint amikor a 4 evangéliumot olvassuk, és János olyan dolgokat tesz hozzá, ami az első 3 evangéliumban nem volt meg. Nem azért, mert János nem tudta volna, hogy az nyilvánvalóan megtörtént dolog, hanem azért, mert ő valami másfajta dolgot szeretne kiemelni. Ez nem tévedés, hanem egész egyszerűen Isten szellemének a vezetése az ő leírásukkal kapcsolatban, hogy más szeretne a szívünkre helyezni. Tehát van ennek egy ilyen konkrét oka, de valószínűleg olyan oka is van, hogy összegzi azokat az állomásokat, hogy ezeket soha ne felejtsük el. Ez olyan, mint amikor, igaz, mi is szoktunk összegezni. Legalább amikor az ember befejez egy évet, akkor valamilyen szempontból mégis összegez. Vagy ha születésnapja van valakinek, akkor megint csak az egy összegzésnek az ideje, vagy kerek évforduló. Egy 50 év, egy 40 év, egy 20 év, egy 70 év, egy 80 év, ugye? Egy 90 év. Azok összegzések, hogy mi történt velem az úton. És én nekem ennek az egész igerésznek ez egy nagyon fontos üzenete volt, hogy ezekből az összegzésekből, ezeket végig gondolom-e, vagy végig gondoljuk-e esetleg házaspárként, vagy családba, hogy kivel mi történt. Tudnélik, azt mondják a héber írás magyarázók erről az ige szakaszról, hogy minden egyes útnak megvolt a konkrét tanítása Izrael népére vonatkozóan. Bárhová mentek, bármi történt velük. És erről nagyon sokat olvastunk, nagyon sokat beszéltünk róla, hogy például hol volt, amikor vizet nem találtak és vízért könyörögtek, vagy hol volt, amikor ennivalót nem találtak, ennivalóért könyörögtek. És Isten ezeken az útszakaszokon keresztül gyakorlatilag tanította a népét végig. És én azt gondolom, hogy a hívő életünkben, hitetlen életünkben se, de hívő életünkben nincsen semmi olyan dolog, ami véletlenül történne velünk. Csak utána összegezzük ezt. Végig gondoljuk-e, hogy Isten engem miért engedett bele ebbe a helyzetbe? Vagy miért mentem bele magamtól, holott ő ezt nem szerette volna? És miért történt ez a dolog? És nagyon sokszor van az, hogy keresünk rá emberi megoldásokat, vagy emberi kigondolásokat, de azt nem nézzük, hogy Isten abból a helyzetből, amiben épp belementem, beleengedett, vagy Isten akaratával tettem meg, akkor az Úr mit hozott ki abból? És mi azzal a célja? Azzal az életszakasszal, életúttal, ami éppen lezárult. Vagy éppen amit befejeztem. Én biztos vagyok benne, hogy ahogyan itt összegzi Mózes, az Izrael számára egy emlékezés és egy olyan fajta tanulság volt, hogy akkor hogyan csináljam tovább, másképp. Mert 70 éves korba is lehet megújulni. Lehet teljesen újat kezdeni. Fiatalon is, de fiatalon könnyebb. De 70 éves korba is, mert a testünk az tönkre megy. De a bennünk lévő lélek, a bennünk lévő szellem, az napról napra megújul, azt mondja az ige. Napról napra. És lehet teljesen újat. Lehet teljesen Istennek tetsző dolgot tenni, még az előző naphoz képest, vagy az előző 40 évhez képest is. És én nekem az egyik nagyon fontos üzenete volt ennek az egész szakasznak, az, hogy ahogy Isten végig vezeti tulajdonképpen a népét ezeken az útszakaszokon, állandóan tanította őket a különböző eseményekkel. Ahogyan végigvettük az éhezést, a szomjúságot, az ellenségeskedést, a támadásokat. Nagyon sokat beszéltünk erről Mózes 4 könyve kapcsán, még idáig jutottunk, hogyha a testvérek nyilván, akik itt voltunk, emlékszünk rá, hogy nagyon sokszor előre került, hogy kik támadták meg őket, hogyan viszonyultak hozzá, milyen pusztában voltak, milyen éhség, milyen szomjúság volt az, ami nehézséget okozott nekik. És a harmadik dolog, ami előttem volt, hogy Isten feljegyezteti Mózessel az egész utat, azért, mert végig ő járt előttük. Végig ő járt előttük. És végig hordozta őket ezen az úton. És nekem olyan érdekes volt, amikor ezt olvastam, hogy velünk is így van. Csak sokszor nem esik le, hogy szokták mondani a magyarba a tantusz. Amikor nehézségekbe kerülünk, amikor problémás helyzetek vannak, és akkor egyszer csak megoldódnak. És utólag esetleg végig gondoljuk, hogy ja, hát mert a tenyerén hordozott. Pedig én azt hittem, igaz, amikor ismerjük a lábnyomos verset, azt hittem, hogy mennyivel nehezebb nekem azon az útszakaszon, holott a tenyerébe hordott. És azért volt sokkal könnyebb, azért volt elviselhetőbb, akár egy súlyos betegség, vagy műtét, vagy nehézség, vagy vizsga, vagy bármi más, amiket nem szeretünk, a nehézségeket. És Isten akkor hordozta az ő népét, nem véletlenül mondja az ige, úgy azért belegondolva, hogy 40 éven keresztül a ruhájuk nem szakadt le róluk. A cipőjük nem váslott el. Nekem van 40 éves cipőm, majdnem a katonaságnál kaptam, jó sokat nem hordom, de még nem ment széllyel, még mindig hordható. De Isten nyilván másfajta ott sarúról volt szó, és az egészen más, nem állítom párhuzamba a kettőt, de Istennek a könyörülő szeretete, mert nyilván azóta az ember sok cipőt hordott, de ott egy, valószínűleg egy lábbelijük volt, tehát nem volt arra lehetőségük, és megvolt az, ami nekik legszükségesebb volt ezen az útszakaszon. Megvolt az élelmük, és megvolt a ruházatuk. És milyen sokszor az idősebbek jobban értik, mint a fiatalok, hogy bár itt mindenki fiatal, de értik a testvérek, hogy mit mondok, hogy amikor az ige azt mondja, hogy ha megvan a ruházatunk és az élelmünk, elégedjünk meg vele. És megelégszünk? Hát nagyon sokszor nem. Pedig mennyivel kevesebbel beéri az ember? Mennyivel kevesebbel? És az elégedetlenség az valahol ennek a világnak a szellemiségéből fakad, és Izraelnek sok kívánsága ebben az útszakaszban lehetett, meg volt is, amikor bálványszobrot öntenek, meg lehet mondani, de Isten azokat sorra leállította. És nem azért, mert nem szerető Úr, hanem elégedjenek meg azzal, amit az Úr adott nekik. A sivatagon mentek keresztül. Nem éheztek, nem szomjaztak. A ruha meg a cipő nem vásott le róluk. És ez egy, nekem, szóval ez egy olyan nagy kegyelem, hogy Isten az ő népét tulajdonképpen a lényeges dolgokban, ami szükséges, azt mindig megkapjuk. Mindig megőrzi Isten a népét. Sokszor, igaz, nem véletlenül mondja az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mert egyesek, amikor ezután sóvárognak, akkor az éles tör járja át, most nem pontosan idézem, a szívüket, mert az ember sok nehézséget szerez ezzel önmagának, sok kellemetlen helyzetet, hogy meg akar gazdagodni, hogy többet akar, mert bennünk van az emberi természetünkben. Holott sokkal kevesebb elég. És Isten ezt megadta neki. Tehát nekem ez nagyon nagy tanulsága volt ennek az egész ige szakasznak. Egy igét ezzel kapcsolatban az 5 Mózes 2:7-et szeretném elolvasni, ami ide kapcsolódik, tehát Mózes 5. könyve 2. fejezetének a 7. verse így hangzik, mert megáldotta kezed munkáját Istened az Úr, tudta, hogy itt jársz e nagy pusztában. 40 esztendeje már, hogy veled van Istened az Úr, és nem szűkölködtél semmiben. Én azt gondolom, hogy mi körülbelül olyan 30 évet értünk meg, nem szoktuk ezt emlegetni, mert nem az a lényeg, hogy hány évet ért meg az ember, hanem az, hogy Isten az alatt, az időszak alatt mit végzett el a szívébe. És mennyire tud az ember azzal élni, amit Istentől kapott. Mert lehet, hogy egy év alatt valaki többet végez, mint a másik 30 év alatt,
mert ide-oda kanyarodik az élete, és közben meg nem az Úrnak a szolgálatába áll valakinek a szíve. Tehát soha nem a elvégzett, tehát ilyen értik a testvérek, mire gondolok, tehát nem az számít. És azt mondja itt, hogy 40 éven keresztül megáldotta kezed munkáját az Istenet. Hát milyen munkájuk volt nekik? Hát a sátorépítéstől kezdve minden, ami Istennek a dicsőségét szolgálta. Azt megáldotta Isten. Amit ő érte végeztek, mindenütt ott volt a pusztában Istennek az áldása. És nekem ez annyira érdekes ez a kép, és annyira fontos, hogy gondoljanak bele a testvérek, hogy szellemileg mi is egy puszta életben járunk. Mert ez a világ, amelybe Isten helyezett bennünket, ha megértettük, átadtuk a szívünket, életünket, akkor látjuk, hogy szellemileg mennyire üres. Hogy az emberek mindenfajta kívánságnak igyekeznek eleget tenni, csak egy dolog nincsen bennük, Isten félelem, Isten keresés vagy Isten követés. És ezért üres ez a világ. Még akkor is, ha csillog. A csillogásával, meg a ragyogásával, meg a sokat kínálásával csábítja a szemet, a szívet, és valójában igazi békességet soha nem ad az embernek. Ezt nagyon jól tudjuk. És azért mondja itt Isten, hogy megáldotta kezed munkáját, 40 esztendeje veled van, nem szűkölködtél semmiben. Mindent megadott számára. Tehát ez az egész szakasznak valahol egy ilyen összefoglaló mondata volt számomra. Aztán fontos volt ebben az ige részben, hogy tulajdonképpen a tábor helyeket, ahogyan feltárja, és ahogy Mózes leírja, az a hitelesítés. Tulajdonképpen Mózes volt a leghitelesebb tanú, mert ő végigjárta ezeket a helyeket. Tehát ott volt, mindenütt ott volt, igaz, és ő nagyon jól tudta, hogy ezek a helyek ilyen értelemben hol voltak, hiszen ő volt az egyik vezető ilyen értelemben Áron mellett, mert kettőjüket említi az igerész. De eszembe jutott ezzel kapcsolatban a János első levelének az első verse, amit ismernek a testvérek, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapítottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről, az Úr Jézus Krisztusról. És János apostol beszél erről, mint egy olyan fajta bizonyságtételről, mi nem láttuk a szemünkkel ilyen értelemben, mert hittel fogadjuk el az Úr Jézus Krisztust, és úgy követjük, de János arról beszél itt a János első levelében, én ezt nagyon sokszor idézem ezt az igét, hogy ők ott voltak, ők tapintották, ők látták, ők átélték a kereszthalált, a feltámadást, mindazt, ezt nem kell a testvéreknek mondani, de ez egy olyan valóságos dolog, ami nyilvánvalóan János apostol számára kézzelfogható volt. És én azt gondolom egyébként, hogy a hívő élet is ilyen, hogy a valódi hitben járás az olyan, hogy kézzelfoghatóvá válik a szellemi világ az ember számára, most idézőjelbe, mert hisszük, hogy ez valóság. Hogy a valóság az, ami Istentől adatott számunkra, nem pedig az, amit az emberek kigondolnak. Aztán fontos volt itt az igének az elején, amikor elindulnak a táborhelyről, azt mondja az ige, hogy elindultak a páskát követő napon, az Úr kezének az oltalma alatt, egész Egyiptom szeme láttára. Érdekes ez olyan szempontból, hogy itt egy kicsit újszövetségi vonatkozása van a fordításnak, vagy hát ószövetségi gondolat is, a kettő ilyen szempontból nem válik el, hogy az Úr oltalma alatt vonultak ki Egyiptomból, igaz, de a Károli fordítás azt hozza, hogy felemelt kézzel. Felemelt kézzel jöttek ki Egyiptomból. Nem volt semmi a kezükbe. Nem volt rejtegetni valójuk. Semmit nem vittek. Mit vittek Egyiptomból? Azt, amiről olvastunk a 2 Mózes 12-ben, 2 Mózes 12, 34-től, a nép köntösébe kötve teknőstül vette vállára a kovásztalan tésztát, tehát ezt vitték, És Izrael fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, mert ezüst és arany ékszereket meg ruhákat is kértek az egyiptomiaktól, az Úr ugyanis jó indulatot támasztott a nép iránt, az egyiptomiakba ezért hajlottak a kérésre, így menekültek el Egyiptomból. Tehát nagyon beszéltünk erről is annak idején, igaz, hogy tulajdonképpen a leglényegesebb dolgokat vitték. Az első dolog mégse az arany és az ezüst volt, hanem a kovásztalan tészta. Az Istennek való áldozat bemutatása volt az első, mert mindig az első a szellemi. Mindig az első, és utána a testi. És ezt vitték először. És utána Isten megadja nekik azt, hogy az aranyat és az ezüstöt is megkapják, meg a ruhákat. Beszéltünk annak idején erről, hogy talán azért, amit dolgoztak ott rabszolgaként, és Izrael iránt megindult, már pedig ha belegondolunk, igaz, hogy egy olyan 1,5 millióan vonultak, így gyakorlatilag kifosztották Egyiptomot. Hogyha mindenki az aranyát, vagy hogy mennyit adtak, nem tudjuk. De nyilván az, amit Isten jónak látott, azt odaadták. Ha egy emberbe, egy másik ember iránt jó indulatot támaszt Isten, az a legnagyobb dolog. A legnagyobb dolog. Azért, mert tehát itt nem emberi jó indulatról van szó, hanem az Isten által támasztott jó indulatról. Ez nagyon lényeges. És nekem fontos volt ebben az, hogy tulajdonképpen semmit nem vittek magukkal, felemelt kézzel jöttek ki, arra utal ez a károli fordítás. És ez abból a szempontból is lényeges, hogy amikor Isten megszabadított bennünket a bűneinkből, akkor vajon mihez ragaszkodunk két kézzel? Igaz? Mi az, amit fogunk? Szokták mondani egy gyereknek, ha adnak valamit, ha valamit fog a kezébe, van erre több példa, akkor nem tudjuk neki odaadni azt, amit szeretnénk, még azt el nem engedte. És Isten azért nem tud nekünk sokszor sokkal többet adni, mint amit gondolunk, mert ragaszkodunk olyan jellegű dolgokhoz, amelyek fogva tartanak bennünket. És nekem ez nagyon szólt, ez az ige, ilyen vonatkozásban, hogy van-e valami rejtegetni valót? Van-e valami rejtegetni valónk, amihez ragaszkodunk? Én sokszor olyan vagyok, hogy összegyűjtök dolgokat, van, amikor jó, mert egy-egy deszkadarabra, vagy mit tudom én, szükség van. Időnként meglátják a fiaim, hogy na, apa már megint kukázott, így szokták mondani, hogy ezt is összegyűjti, azt is összegyűjti, erre is szükség van, arra is szükség van. Jó, mondjuk egy családi háznál ez más dolog. Na, de egy idő után ellep bennünket, van, akinek a lakásában nem lehet bemenni, már jártam olyan lakásba, mert az illető mindig mindent összegyűjt. Pedig nincs rá szüksége. De ez sokkal fontosabb, én azt gondolom, anyagi téren is meg tud bennünket kötözni. Meg tud bennünket kötni, hogy olyan dolgokról nem tudunk lemondani, elengedni, átadni az Úrnak, vagy odaadni a szomszédnak, vagy gyülekezetbe vinni, vagy amire évekig nincs szükségünk, és igazából nincs rá szükségünk. Pedig tudnánk vele jót tenni. De sokkal fontosabb, én azt gondolom, hogy azok a lelki jellegű dolgok, amelyek megkötözik valakinek az életét. Ha azokat Isten ki akarja venni az életünkből, hogy ne ragaszkodjak hozzá. Bárkinek mindig a magunk lelke tudja azt, magunkat ismerjük a legjobban, hogy mi az, amit nem akarok elengedni, amit nem vittem oda a kereszthez. Mert az gátolja a hitben való növekedésemet, a szellemi fejlődésemet. És Isten csak akkor tud áldani, hogyha azt én elengedtem. Mert ha nyitva a kezem, akkor tud adni. Nyilván, ha nyitva a szívem. Tehát ez nekem egy fontos mondat volt, ahogyan Izrael így kijött. A másik dolog pedig látjuk azt az igében, hogy ugyanakkor Isten ítélete is megjelenik, áldása a népe számára, az ítélete pedig, azért döbbenetes ez a mondat, miközben az egyiptomiak sorra temették el az első szülöttjeiket. Azt látjuk, hogy Isten a népét megáldja, mennek ki Egyiptomból, megszabadulnak, és eközben pedig folyik a temetés. Az egyiptomiak ott vannak Isten ítélő keze alatt, és temetik el minden háznál, vagy ahol voltak első születtek. Rettenetes kép lehetett ez. Egyiptom számára. Hogy Isten elviszi azt a népet, amelyik helyette eddig dolgozott. Itt csak egy, nem akarok elmenni ilyen irányba, de az összes arab, meg mit tudom én milyen népet kivennénk most Nyugat-Európából, lehet, hogy Németország, Franciaország összeomlana. Nem lenne, aki elvégezze a piszkos munkát. Ugye? De én nem akarok ilyen irányba elmenni, mert bocsánat, de úgy Izrael ott végezte a kemény munkát, a rabszolga munkát. Végezték azt, amit Isten Istennek Isten megengedett, és hát nyilvánvalóan nem örömmel, és nem az, ami a fáraók uralkodásába bekövetkezett, igaz, megelégelte Isten az ő szenvedésüket, és kiviszi őket, megszabadítja őket. De ők meg temetik az első szülöttet. És itt még van egy másik félmondat is, amire érdemes odafigyelni, hogy akiket megölt az Úr, mert az Úr ítéletet tartott isteneiken. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az első szülöttek meghaltak, hanem látták azt, hogy az az istenvilág, amelybe ők eddig reménykedtek, az nem tartja meg őket. És amikor Isten ítéletet tart, akkor a pogányok mindig felébrednek, felébredhetnek az Isten iránti nyitottság felé. Nagyon sokszor nem így van. Nagyon sokszor pontosan ellene fordulna, úgy nagyon mai képnek tűnt számomra a Jelenések könyvéből egy ige, hadd olvassam fel, többet is lehetne, de ez jött elém, a Jelenések 16:8-9. Azt olvassuk itt, tehát Jelenések könyve 16. fejezet, 8. versétől. A negyedik angyal is kiüntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. Az emberek gyötrődtek a nagy hőségbe, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezen fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Én nekem nagyon szólt ez az ige, igaz, mert beszélnek a globális felmelegedésről, de tudjuk, hogy ettől sokkal melegebb lesz. És emögött Istennek a megengedő kegyelme, meg ítélete is van. És hogy olvassuk itt, nekem ez nagyon fontossá vált ez az ige, hogy a tűző nap, vagy az egyre keményebbé váló életfeltételek, és mit kér Isten? Hogy az emberek megtérjenek. És mit csinálnak az emberek? Egyre jobban káromolják Istennek a nevét. Teljesen a mai világ. A mai világ ilyen. Ahelyett, hogy megfordulnának, és Istennek a kegyelmét, könyörületét keresnék. Nem pedig ellene fordítanák az életüket. És ugyanez történik, igaz, több ezer évvel ezelőtt Egyiptomban. Ezt a nagy hosszú részt, amiről itt szó van, erről csak egy-két gondolatot szeretnék mondani. Az első megálló körülbelül 60 kilométerre volt, azt mondják a Biblia magyarázók. Tehát azért 60 kilométert megtenni 1,5 millió embernek, azért az nem egy könnyű dolog. Logisztikailag se, fizikailag se, és ez volt az első állomáshelyük. Aztán itt az 5-től 15-ig a táborhelyeket mutatja be egészen a sínai pusztáig, körülbelül egy hónap telhetett el az elindulás után. Aztán a 16-tól a 36-ig a sínai pusztától a cím pusztájáig. Itt a sínai puszta tulajdonképpen a félszigetnek a déli csücske, 11 hónapot töltöttek itt, tudjuk, hogy a sínai hegyen, tehát az a hegy, ahol Isten kihirdeti a 10 parancsolatot, ahol szövetséget köt a népével, és innen mennek tovább. Érdekes az egyébként, úgy eszembe volt, amikor készültem, annak idején, amikor Izrael megalapult 1948-ba, akkor elővették az Izraelbe visszatérő emberek az Ószövetséget, és elkezdték keresni azokat a forrásokat, amelyek le vannak írva a Bibliába, és sorra találták meg az élő vizet. Tehát nem minthogyha ez nekünk olyan furcsa lenne, vagy én azt gondolom, hogy nekünk inkább természetes, csak Istennek pontosan a pontosságát mondja, hogy ahol források voltak, és a Biblia írt erről, ott újra találhattak élő vizet több ezer év után is. Mert Isten ezt egyszer megígérte, és nem vonja vissza a szavát. Aztán olvasunk itt arról, hogy 33. fejezettől, vagy 33. verstől, hogy meghalt Mózesnek a testvére Miriam, meghalt Hor hegyén Áron 123 évesen. Erről már beszéltünk részletesen. Az igen mégis fontosnak tartja, igaz, itt beszéltünk néhány fejezettel ezelőtt Áronnak a haláláról, és a 49. versig pedig a 40. évnek az állomásait sorolja fel. Érdekes talán itt a 40. vers, ami újra előm jött, hogy itt csak egy fél mondatot olvasunk, akkor hallotta meg a kánaáni Aráb királya, hogy Kánaán földjén a délvidéken, aki Kánaán földjén a délvidéken lakott, hogy jönnek Izrael fiai. Itt csak ezt az egy mondatot olvassuk, és a 21. fejezetben pedig Mózes 4. könyvébe azt olvastuk ugyanerről, amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, hogy a délvidéken, aki a délvidéken lakott, ugyanaz a mondat, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestől kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavait, kezébe adta ezeket a kánaánikat, és Izrael mindenestől kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el ezt a helyet Hormának. Érdekes, hogy itt még ezt olvassuk, hogy Izraelben volt ilyenfajta szándék. És az ige szakasznak a befejező része, azért is olvastam el, egyébként, hogy úgy fogalmunk legyen erről a táborról, körülbelül 10 kilométeren keresztül lakott Izrael, tehát a Jordán, Jerikóval szembe a Moab fennségján, tehát körülbelül egy 10 kilométeres területet fogtak át, ami azért elég jelentős, tehát ott szóródott szét a ugyanolyan létszámú ember, erről már beszéltünk, mint akik kivonultak, de már a gyermekeik, és azért is olvastam el ezt a 21. verset, mert ennek az ige szakasznak a befejező része pontosan erről beszél, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy ha átkelnek a Jordánon, Kánaán földjére bemennek, akkor mindent írtsanak ki, ami kánaánita. Megtartotta ezt Izrael? Nem. És nyilvánvalóan azért érdekes, hogy itt a 21. versben igaz erről olvasunk, hogy még ő kéri, tehát azt mondja Istennek, azt ígérik, hogy mindenkit meg fognak ölni, mindenkit ki fognak írtani, és nagyon jól tudjuk, hogy ez nem egy igazságtalanság, vagy nem egy könyörtelenség volt, hanem azokon az áldozó halmokon, amelyeken a kánaáni népek áldoztak. Egyébként azért emelték ezeket magaslatokra, mert azt gondolták, hogy a magaslaton laknak az istenek. Mint a görög istenvilágról is tudjuk, hogy az Olimposzon laktak, igaz, egy magas hegyen. És azért is, hogy Isten könnyebben, Isten ilyen értelemben könnyebben elérhesse őket. De ezek valójában bálványok voltak. És nem véletlenül kéri őket Isten, hogy írtsák ki ezeket a népeket, és tüntessék el ezeket a bálványokat, azért, mert ahogyan írja itt az ige, hogy a végén, ha nem űzitek ki, akkor tüskévé lesznek a szemetekbe, tövissé az oldalatokba azokat, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket. És Izrael ezt nem vette komolyan. És ez egy nagyon-nagyon fontos szellemi üzenet volt számomra, hogy felemelt kézzel kijöttünk Egyiptomból, a pogány, tehát az abból a fajta világból, igaz, amiről tudjuk, hogy nem mennénk oda-vissza, mert az új élet a sokkal drágább, sokkal jobb, Krisztusban a kevesebbet is sokkal többen, jobban megáldja Isten, mint a világ szemébe a milliárdokat, mert arról rögtön kiderül, hogy milyen módon került egyeseknek, vagy hát előbb-utóbb kiderül a a hatalmába, nem mintha nem lehetne hívő ember is gazdag, tehát félre ne értsenek a testvérek, hanem nyilván itt arról van szó, hogy Isten szeretne egy tiszta szívű, őt imádó népet látni, és azt tudja használni igazából, hogyha ilyen az életünk, ilyen a szívünk, ilyenek az indulataink. És ahogyan ezt látjuk, igaz, ebben a részben pedig arról beszél, hogy ne tűrjetek meg semmit. Ez meg a hívő életünknek a folyamatáról szól, hogy ne tűrjünk meg semmit, ami nem krisztusi. Ne tűrjek meg semmit az életembe. Ne vegyek semmi olyat magamra, nyakamba, vagy ne azonosulj, ne szeressétek a világot. Igaz, azt mondja az ige, az új szövetség. Mert a világ szeretete az ellenségeskedés Istennel. Ne tűrjünk meg olyan dolgokat az életünkbe, és ezt mindegyikünknek a maga szíve tudja, hogy mi az, ami az Istennel való ellenség. Ez nem azt jelenti, hogy menjünk ki a világból, hanem ne fogadjuk el azt a szellemiséget, azt a fajta tanítást, azt a fajta dolgot, amit a világ sugall, ne azonosuljak vele. Mert az el akarja venni a hitünket, az Úr Jézusba vetett hitünket, és gyengíteni szeretne bennünket. És azért mondja itt Isten, hogy ne azonosuljanak ezzel a szellemiséggel, hanem ezt utasítsák el, mert törré lesznek a számukra. Két ige volt, ami majd elő fog kerülni, vagy hát ha veszük tovább Józsué könyvét, itt a Józsué 23:13, amikor ugyanazt mondja Józsué, akkor tudjátok meg, hogy nem űzi ki többé istenetek az Úr ezeket a népeket előletek, sőt törré és csapdává lesznek számotokra. Oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, míg ki nem pusztultok erről a földről, amelyet istenetek az Úr adott nektek. Tehát itt is ugyanazt mondja Józsué, hogy ne azonosuljanak azzal a fajta szellemiséggel. Vagy a Kettő Királyok 17, tulajdonképpen itt egészen a 7. fejezettől a 20. fejezetig ugyanezt a gondolatot mondja el, de én csak egy igét szeretnék ebből kiemelni, a 15. verset, amelyet Isten mond, megvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. Mivel a hiába valóságot követték, maguk is hiába valókká lettek, és követték a körülöttük lévő népeket, pedig megparancsolta az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint azok. Tehát Istennek ez egy nagyon komoly figyelmeztetése, hogy nem csak arra emlékezteti a népét, hogy milyen hatalmas erővel hozta ki őket Egyiptomból, és elvitte őket az ígéret földjének a határáig. És velünk is így van, hogy Isten kihozott bennünket abból az életből, abból az életmódból, életvitelből, az élet gyakorlatból, a mindennapi élet gyakorlatból, amelyben benne voltunk hitetlenül. És nem jó, hogyha azokba újra és újra visszaesik az ember, vagy azt követi, hanem Isten újat szeretne. A Jordánon való átkelésnél azért emlékezteti őket erre Isten, hogy ne kövessék azt a fajta korábbi gondolkodásmódot, és ne is éljék meg azt, hogy beengednek valamit az életükbe, mert az törré lesz a szívükben. És őket fogja elpusztítani. Én azt gondolom, hogy ez nekünk is nagy figyelmeztetés, mert az Úr Jézus nem véletlenül halt meg értünk. Azért, hogy olyan népet készítsen a számára, akik tudjuk őt követni, és tudjuk építeni az országát, hogy az egyre dicsőségesebb legyen. Hogy az egyre inkább viruljon, Isten országának a felvirágozásáért éljük az életünket. Tehát amit teszünk a mindennapjainkba, ne az, ami visszahúzó lenne, akár az óemberünk, akár az életünknek a megtérés előtti szakasza, hanem mindaz, ami Istennek az örömét szolgálja, az ő országát építi, mert ezek maradandók. ezek maradandók a számunkra, és az Isten iránti hálából, az Úr Jézus iránti hálából, én azt gondolom, hogy sokszor a szívünk hálájának a nagyságát éppen az szabja meg, hogy mennyire értettük meg azt, hogy az Úr Jézus mit tett értünk. Mert ha ezt megértettük, és a szívünk mélyét átjárja, akkor úgy éljük az életünket, hogy az egész életünk az legyen egy hálaadás. Azért, amit ő tett. És amit mi teszünk, azt igazából nem mi tesszük, hanem az Úr végezze bennünk ezt, mert ő meg tud bennünket tartani azon az úton, igaz? És ezért nekem ez az ige szakasz egy állandó kapcsolatot jelent, egy állandó kapcsolatra való törekvést az Úr Jézussal és a testvérekkel, egymással, mert itt egy csapat ment. Tehát egy mégpedig nem is akármilyen, igaz? Tehát egy több milliós csapat ment. Szokták mondani, hogy minél nagyobb egy gyülekezet, annál nagyobb az áldás. Én nem tudom, hogy így van-e, de hát bárcsak megtapasztalnánk, hogy kevesek lennének ezek a falak, és olyan jó látni a testvéreket, tehát olyan jó, hogy ilyen sokan vagyunk olyan értelemben szerdán, és hát bárcsak ez lenne, hogy olyan sokan lennénk, hogy kevés lenne ez a helyiség, és hogy szaporodna, nem azért, hogy sokan legyünk. Tehát nem azért, hanem azért, hogy minél többen megtérjenek ebből a városból, vagy hát a nem a városból, a város környékéből, az országból, mert Istennek mindig az az akarata, hogy minél többen megérthessék az ő hívását a családjainkból is, meg azok közül is, akik között forgolódunk. Tehát én azt láttam ebben a szakaszban, hogy Isten megőrizte végig a népét, és a kezén tenyerén hordozta őket. És amiért meghaltak, meg amik történtek, az tulajdonképpen azért történt, amiket ők elkövettek. Azokért a vétkekért. És Isten sokkal jobbat, többet tudott volna nekik adni, mint ahogy így is megadta, hogy bevitte őket Kánaánba, mint ahogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy a mennyországban leszünk az Úr Jézussal, mert aki az övé, az az Úr Jézushoz kerül, bármilyen szenvedések közepette is hal meg valaki, mert sokszor fél az ember attól, hogy a utolsó időszak az lehet, hogy nagyon nagy szenvedés lesz, de az Úr Jézushoz kerülünk. Viszont nem mindegy, hogy addig hogyan éljük az életünket, hogy építünk-e, és azt tesszük-e, ami az Úr előtt kedves, vagy pedig végezzük a magunk emberi dolgait, elképzeléseit, ami nyilván lehet jó, meg lehet fontos, de mindig az a szép, ha rajta van Istennek az áldása. Amen. Ennyit